Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem az egyik legnagyobb próbatétel számunkra az életben az, amikor várnunk kell valamire, és nem történik semmi. Amikor valamilyen hőn áhított dologért úgy érezzük, hogy már nem tudunk tenni semmit, csak várnunk kell, és még mindig várnunk kell, és nem történik semmi. Gondolom, ti is ismeritek az ilyen helyzeteket, és ismeritek azokat az érzéseket, azokat a küzdelmeket, amelyek ilyenkor emiatt dúlni tudnak a lelkünkben. A stressz, a türelmetlenség, a frusztráció, az elbizonytalanodás, a kétségbeesés, a reményvesztettség, a próbálkozás, és mindenféle ilyen érzések tudnak kavarodni bennünk. Az elmúlt időszakban egy kicsit mindannyian beleéreztünk ebbe, hiszen a vírus járvány miatt elrendelt karantén helyzetben pontosan ez történt velünk. Nem egyformán érintett minket a dolog, de szinte mindannyian beálltunk egy korlátozott karanténhelyzeti működésre, ki kevésbé, ki jobban, ki teljesen beszűkülve, és vártuk, hogy vége legyen. Az elején talán legtöbben azt gondoltuk, hogy 2-3 hétig fog tartani az egész, még jó bulinak is tűnt a dolog, de aztán, ahogy teltek a hetek egymás után, akkor kezdtünk egyre frusztráltabbakká, egyre megterheltebbekké lenni, és kezdtük egyre jobban várni, hogy vége legyen. Meddig fog ez tartani? Mi lesz egyáltalán belőle? Mikor lesz már vége? De senki nem tudta megmondani. Azon kívül, hogy igyekeztünk betartani az egészségügyi szakemberek és a kormányzat előírásait, tenni igazán nem tudtunk az ügy érdekében, csak vártunk és vártunk. Igaz, hogy mennyire nehéz tehetetlenül várni. Ugye mennyire idegörlő tud lenni. Nos, mivel most ez egy aktuális helyzet és érzés legtöbbünk számára, azért arra gondoltam, hogy a mai napon a várakozás próbatételéről fogok beszélni. Annál is inkább, mert nem csak most a járvány miatt kerültünk ilyen helyzetbe, hanem máskor más dolgok miatt is megtörténik ez velünk. Vannak az életben ennél sokkal hosszabban tartó, személyesebb és húsba vágóbb várakozásaink is. Úgy tűnik, hogy a várakozás az életünk tipikus jelensége. Néha olyan érzése van az embernek, mintha az egész élet egy nagy váróterem lenne, mindig várunk valamire, és mindenki vár valamire. Gondolj csak végig, most ebben a szent pillanatban, abban az aktuális élethelyzetben, amiben vagy, éppen mire vársz? Vagy mi mindenre vársz? Szinte biztos vagyok benne, hogy mindannyian vártok valamire. Csak gondoljátok végig. Talán egy Kínából rendelt árucikre vársz, ami már hónapok óta nem érkezett meg. Lehet, hogy egy szakemberre vársz, egy ácsra, egy kőművesre, egy fűtésszerelőre, talán egy vizsgaeredményre vársz, vagy egy vizsgálati eredményre, talán egy munkahelyi előléptetésre, vagy csak arra, hogy legyen egyáltalán munkahelyed, talán egy üzleti megállapodásra, vagy egy megrendelésre vársz. Az is lehet, hogy egy társra vársz. Az is lehet, hogy arra vársz, hogy végre teherbe ess, és gyermeket szülessen. Lehet, hogy arra vársz, hogy valaki végre megváltozzon a környezetedben. Lehet, hogy egy válaszra vársz Istentől. Lehet, hogy egy gyógyulásra vársz. Lehet, hogy egy megoldásra vársz valamilyen konkrét problémádra. Talán arra, hogy elmúljon a lábgombád, vagy összeforjanak a bordáid. Lehet, hogy arra vársz, hogy újra találkozhass egy távol élő rokonoddal, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Annyi minden várathat minket. Amennyire rálátok az életetekre, akiket ismerlek, tudom, hogy mennyien benne vagytok különféle konkrét várakozási helyzetekben. Ezek között vannak nem annyira fontos, vannak elég fontos, és vannak nagyon fontos várakozások. Vannak rövidebb, vannak hosszabb, sőt vannak kifejezetten hosszú várakozások is. Egy várakozás különösen akkor nehéz, amikor valamilyen számunkra fontos dologra kell hosszú ideig várnunk. Egyetértetek velem abban, hogy a várakozás az életünk egyik legnehezebb próbatétele? A kérdés, hogy miért olyan nehéz ez, hogy hogyan viszonyuljunk a várakozás próbatételéhez, illetve hogy mit tehetünk ilyenkor. Ezen a mai alkalmon ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban szeretnék hasznos tanácsokat adni nektek a Biblia alapján. Mielőtt azonban ezekre a lényegi kérdésekre rátérnék, hadd mondjak el három dolgot elöljáróban. Az első dolog, hogy lehetnek irreális várakozások az életünkben. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, amikor olyasmire vársz, ami egyszerűen nem tud, vagy szinte biztos nem fog bekövetkezni az életben. Például el vagy szomorodva azon, hogy még mindig nem nyerted meg a lottó ötöst, és alig bírod kivárni, hogy végre ez megtörténjen. Vagy el vagy csüggedve, amiatt, hogy már évek óta egy gyárban, a gyártósoron dolgozol, mint szalagmunkás, és még mindig nem kértek fel vezérigazgatóvá. Vagy úgy érzed, hogy az Úr elhagyott téged, mert a gyermekednek nincs zenei hallása, de te azt várod tőle, hogy hegedűművész legyen belőle. Értitek, gondolom. Az életünkben lehetnek olyan várakozásaink, amelyek irreálisak, amik egyszerűen nem tudnak, vagy szinte biztosan nem fognak bekövetkezni. Van, amikor déli bábokat kergetünk, és közben azt hisszük, hogy Isten nem szeret minket. Én ma nem ezekről az irreális várakozásokról szeretnék beszélni, ezeket egyszerűen el kell engednünk. Fontos, hogy hittel teljes, de reális várakozásaink legyenek. A második dolog, hogy lehetnek alaptalan várakozások az életünkben. Mit jelent ez? Amikor olyasmire vársz, amiért tenned kellett volna, de nem tettél érte semmit. Vagy olyasmire vársz, amiért most kellene tenned, de nem teszed meg a szükséges dolgokat, ezért nem várhatod el jogosan, hogy megtörténjenek. Például nem tanulsz, de azt várod, hogy felvesznek majd egy jó iskolába. Vagy nem beszélsz emberekkel, nem küldesz el önéletrajzokat sehova, de mégis azt várod, hogy legyen munkahelyed. Tudjátok, ezek azok a bizonyos sült galambok, amelyektől azt várjuk, hogy majd magunktól a szánkba fognak repülni. Van, amikor azt hisszük, hogy Isten nem tesz semmit értünk, pedig csak arról van szó, hogy mi nem tesszük meg azokat a dolgokat, amelyeket meg kellene tennünk. Ezek az alaptalan várakozások az életünkben. Ezekért egyszerűen tennünk kell valamit. Nem Istentől kell várnunk, hogy ő cselekedjen, hanem nekünk kell megtennünk a szükséges dolgokat. Én ma nem az irreális várakozásokról, és nem az alaptalan várakozásokról szeretnék beszélni, hanem a tényleges várakozásokról. Azokról a dolgokról, ami valóban fontos és szükséges dolog számunkra, hiányzik az életünkből, és megtettük már, ami tőlünk telik, úgyhogy nem tudunk semmi többet tenni, mégis várnunk kell, mert úgy tűnik, hogy nem történik semmi. Például, mindent megtettél azért, hogy legyen munkád, de még mindig nincs. Mindent megtettél azért, hogy megjavuljon egy emberi kapcsolatod, de nem javul. Vagy mindent megtettél azért, hogy meggyógyulj, de még mindig nem gyógyultál meg. Vagy régóta imádkozol valamivel kapcsolatban Istenhez, hogy adjon neked útmutatást, de még mindig nem látod, hogy mit kellene tenned. És így tovább. Tudom, hogy vannak olyan várakozások az életünkben, amelyek tényleg nem rajtunk múlnak, amiért már mindent megtettünk, de még mindig nem történt meg az életünkben. Nos, ezek a valódi, a várakozásnak a valódi próbatételei az életünkben. Ezekről szeretnék beszélni, mert ebből is van nagyon sok. Van egy fontos dolog, amit látnunk kell a várakozásainkkal kapcsolatosan. Mégpedig az, hogy a várakozásnak két pozíciója van. Kétféle pozícióból lehet elemezni a kérdést, kétféle pozícióban lehet várakozni. Az egyik azoknak a pozíciója, akik már átadták az életüket Jézus Krisztusnak, és istenié lettek. A másik pedig azoknak a pozíciója, akik még nem tették meg ezt, így érdemben nem tudnak Isten személyével számolni. Ez egy nagyon lényeges különbség. Ezért beszélek róla. Hogy miért olyan lényeges? Azért, mert akik az úréi, azok birtokolnak bizonyos ígéreteket az ő részéről, akik viszont nem az úréi, azok nem rendelkeznek ezekkel az ígéretekkel. Nézzétek csak meg, hogy mit ír a Biblia a Példabeszédek könyve 18. fejezetének a 28. versében. Azt írja, hogy az igazak várakozása örömre fordul, de a bűnösök reménye semmivé lesz. Figyeljétek csak meg ezt a Biblia verset. A Szentírás szerint mások az igazak, és mások a bűnösök kilátásai a jövőbeli várakozásaik tekintetében. Mindenkinek vannak várakozásai. Minden embernek, az igazaknak is, a gonoszaknak is, a jogosaknak, a jogtalanoknak, mindenkinek vannak várakozásai. Ebben nincs különbség. A különbség abban van, hogy az igazaknak, azaz azoknak az emberek, akik Istennel élnek, akik Jézus Krisztuséi, előbb-utóbb örömre fog fordulni a várakozások. Ezt mondja Isten igéje. Azért, mert Isten cselekszik értük. Azért, mert nincsenek magukra utalva. Azért, mert az Úrnak gondja van az övéire. Viszont azok, akik istentelenül élnek, tudatosan bűnt vagy a gonoszságot választják, azok magukra maradnak. És a reményeik előbb-utóbb szerte fognak foszlani. Egyszerűen semmivé lesznek, azt mondja a Biblia. Ezért ez egy nagyon fontos különbség, amit meg kell fontolnunk. A kérdés az, hogy amikor te az életedben lévő várakozásokra gondolsz, akkor melyik pozícióból gondolsz rá? Milyen pozícióból várakozol? Te annak az embernek a pozíciójából várakozol, aki már átadtad az életedet Krisztusnak, és Istené vagy? Vagy pedig annak az embernek a pozíciójából várakozol, aki nem gondol Istenre, és nem számol Istennel? Ez egy nagyon fontos különbség. Én ma kifejezetten azoknak az embereknek a szemszögéből szeretnék beszélni a várakozás próbatételéről, akik már Jézus Krisztuséi. Persze mindenkinek tanulságokkal szolgálhat az üzenet. Azoknak is, akik még nem Krisztuséi, de hidd el, egészen mások a kilátásaid, ha az övé vagy. Nagyon örülök, hogy hallgatsz engem, bárki is vagy. De mielőtt választ adnék a várakozás próbatételével kapcsolatban, hadd mondjam el neked, hogy a legfontosabb kérdés az életedben az, hogy Istennel, egész pontosan Jézus Krisztussal milyen viszonyt ápolsz. Hogy ki ő neked, és hogy milyen kapcsolatban élsz vele. Szeretném elmondani, hogy téged is Isten teremtett. Elsősorban arra, hogy vele közösségben élj, hogy higgy benne, tiszteld, szeresd és kövesd őt. Tudd meg, hogy az Istennel való személyes közösséged az alapja mindennek. Ha van közösséged vele, akkor van alapja az életednek. Ha nincs közösséged vele, akkor nincs alapja az életednek. Ha eddig nélküle éltél, hadd mondjam el neked, hogy ő hív téged is magához. Jézus, Isten fia, érted is meghalt a kereszten, a te bűneidet is elhordozta, érted is feltámadt, téged is megváltott. Csak fordulj hozzá, és ha eddig istentelenül éltél, akkor kérj bocsánatot tőle, és kérd meg őt, hogy legyen ő a te személyes megváltód és urad is. Szólítsd meg őt, és add át az életedet neki. Egyszerűen csak kezdj el imádkozni, és hívd meg az életedbe hittel, úgy, mint a megváltódat. Ha szeretnéd ezt megtenni, és esetleg segítségre van szükséged hozzá, úgy érzed, akkor nagyon szívesen segítünk neked. Csak írd fel a chat falra azt, hogy én is Jézus követője szeretnék lenni, és felveszünk a kapcsolatot veled, hogy segíthessünk. Hidd el, hogyha Isten gyermekévé válsz, akkor megváltozik a várakozás perspektívája az életedben. Egészen másként fogsz tudni tekinteni az életed dolgaira, és egészen másként fogsz tudni várakozni is azokra a dolgokra, amelyekre nehéz várni. Nos, akkor térjünk rá a várakozás próbatételére. Amikor várnod kell, de nem történik semmi. Ez a prédikációnak a címe. Nézzétek meg ezt a képet. Ugye milyen látványosan nem történik rajta semmi. Még a levegő sem rezdül. Pont úgy, mint amikor neked várnod kell, és semmi nem történik. Figyeljétek meg a kutya testhelyzetét és az arc kifejezését. Ugye, milyen kifejező és beszédes? Mintha csak te lennél, amikor ki vagy feküdve a meddő várakozástól. Mivel a várakozás, ahogy mondtam az elején, az élet tipikus jelensége, ezért a Bibliában is jó néhány olyan történetet találunk, ahol embereknek vagy egy egész embercsoportnak várnia kellett. Nagyon sok ilyen történet van a Bibliából, és érdemes ezeket egy kicsit elemezni, tanulmányozni, olvasni, hogy mi történt azokkal az emberekkel. Őnekik miért kellett várniuk, hogyan vártak, hol buktak el, vagy hogyan tudtak megállni ebben a várakozásban, és milyen tanulságai vannak ennek a mi számunkra. Nem fogom most ezeket a történeteket részletesen elbeszélni nektek, de egy néhányról szeretnék említést tenni, és majd a YouTube-on a prédikáció videója alatt fel fogjuk tüntetni ezeket a konkrét igehelyekkel is, ahol elolvashatjátok. Például olvasunk a Bibliában Ábrahámról és Sáráról, akik vártak arra, hogy fiúk szülessen. Miért vártak rá? Nem alaptalanul, hanem azért, mert Isten megígérte Ábrahámnak, hogy fia fog majd születni, és ezen a fiún keresztül az utódaiból egy nagy népet fog létrehozni. Csak hogy a probléma az volt, hogy nem akart az a fránya gyerek megszületni. És tudjátok, mennyi idő telt el, mire végül mégis megtörtént? 25 év. Nem tudom, te vártál-e már valamire 25 évig? Vártál-e már valamire, amire annyira nagy szükséged volt 25 éven keresztül? Ábrahámnak 25 éven keresztül kellett várnia. Közben egyszer elbukott, amikor azt mondta neki Sára, hogy hát látod, az Úr nem adott nekem gyermeket, úgyhogy tessék, itt van a szolgálom Hágár, odaadom neked feleségül, majd tőle lesz fiad. És aztán lett is Hágártól Ábrahámnak fia Izmael, de Isten nem vele kapcsolatosan adta az ígéretet. Sajnos ez aztán bonyodalmakhoz vezetett Ábrahám életében, míg végül aztán megszületett Izsák, és valóban ő lett az ígéretnek az örököse. Vagy van egy másik történet a Bibliában, amikor Izrael népe a pusztai vándorlásának az elején volt, és Isten szövetséget kötött velük, és felhívta Mózest, a vezetőt a hegyre, hogy átadja neki a parancsolatokat, és Mózes hosszú időt töltött az Úrral fenn a hegyen. 40 napot. Úgyhogy az történt, hogy Izrael fiai, akik lent várakoztak, egy idő után beleuntak a várakozásba. És azt gondolták, hogy ez a Mózes biztos oda lett, nem tudjuk, mi történt vele, nosza, készítsünk magunknak egy aranybórjút. És az örökkévaló, láthatatlan szellemisten tisztelete helyett, aki annyi csodát tett velük, csináltak magunknak egy bálványt, és elkezdtek a körül szertartásokat gyakorolni. Elbuktak a várakozásban, mert nem bírták a várakozásnak a terhét. Aztán van egy másik történet is, egy asszonyról, akit Annának hívtak, és egy bizonyos Elkána nevű férfinek volt a felesége, de nem az egyetlen, mert hogy két felesége volt a férfinek. A másik feleségnek születtek gyermekei, de Annának nem születtek gyermekei. És ez egy nagy hiány, egy nagy szükség volt az életében, és úgy érezte, hogy talán soha nem fog ez beteljesedni. És teljesen elkeseredett miatta, el volt szomorodva, úgy érezte, hogy nincs értelme az életének, és hosszú évek teltek el ebben a várakozásban. Anna nem bukott el a várakozásban, mert nem adta fel, hanem Istenhez hozta az ő problémáját, és végül Isten megajándékozta őt egy fiúval, ő lett Izrael nagy prófétája, Sámuel. Aztán van egy másik történet is Saul királyról, aki éppen még csak egy éve volt király, és egy csatát kellett volna elkezdenie, egy életbevágó fontosságú csatát, de a próféta Sámuel parancsára várnia kellett 7 napig, hogy a csata előtt először bemutassák az áldozatot Istennek. Letelt az előírt 7 nap, de Sámuel nem érkezett meg. És nagyon szorult volt a helyzet, és Saul nem bírta a várakozásnak a stresszét, és ezért ő maga bemutatta az áldozatot Sámuel próféta helyett, és ezzel engedetlenné vált. Ő elbukott a várakozásban. Aztán olvasunk például Dánielről, aki a Perzsa birodalomban volt nagyon magas rangú kormánytisztviselő, és hitt az Úrban, ő ugye zsidó származás volt, és egy alkalommal odaszánta magát az imádkozásra, hogy megértse Isten akaratát a néppel kapcsolatosan. Imádkozott és böjtölt 21 napon keresztül, és végül a 21. napon érkezett hozzá Istennek az angyala a válaszsal, és azt mondta neki, hogy Dávid, te kedves férfiú, az Úr már az első napon meghallotta a te imádat, de eddig tartott, míg ide értem hozzád, mert bizonyos levegőbeli küzdelmeket kellett megvívnom. Dániel megállt a várakozásban, és nem adta fel. Aztán egy másik történetet is hadd említsek. Jézus mondott egy nagyszerű példázatot az Új Szövetségben a tékozló fiúról, aki elhagyta az apai házat, és eltékozolta a vagyonát, de az apja várt rá, nem adta fel, nem tagadta ki, nem haragudott meg rá, kész volt megbocsátani neki, és állandóan várta őt vissza. Ő egy csodálatos példája a győztes várakozásnak. Szóval vannak ezek a történetek a Bibliában, és valószínűleg vannak még mások is, amelyek arról szólnak, hogy Mindig is voltak emberek, akik Istennel jártak, de várniuk kellett dolgokra az életükben. És voltak, akik hibákat követtek el, és elbuktak, voltak, akik meg tudtak állni, és győztek a várakozás helyzetében. A kérdés az, hogy mi mit teszünk, hogy mi megállunk és győzünk, vagy pedig elbukunk a várakozásban. Nos, szeretnék nektek egy néhány tanácsot adni annak érdekében, hogy ne bukjatok el, hanem meg tudjatok állni az életetek várakozásos próbatételeiben. Három kérdést fogok feltenni, és röviden megválaszolni. Az első, hogy miért nehéz várni? Nehéz várni? Igen, nehéz várni. Miért nehéz várni? Ahogy gondolkodtam ezen, három lényeges, meghatározó okot találtam, ami miatt nehéz várni. Az első az, azért nehéz várni, mert amikor várunk valamire, akkor kielégületlenséggel kell élnünk. Vannak olyan vágyaink és vannak olyan szükségleteink, amelyek egyszerűen nem teljesülnek. Például lehet, hogy egyedülálló vagy. Talán már száll feletted az idő, és még mindig nem találtál társat. Ott van benned az intimitásra, a bensőséges kapcsolatra, a családra, a szexualitásra való vágy és szükség, és egyszerűen nincs betöltve ez a szükség az életedben. Igaz, hogy nehéz várni. Vagy lehet, hogy anya vagy, apa vagy, és még mindig nem született gyermeked. Lehet, hogy már hosszú évek óta házasok vagytok, és mindent megtesztek, amit meg kell tenni az ügy érdekében. De még mindig nem született meg az a gyermek. És annyira vágysz egy gyerekre, és egyszerűen úgy érzed, hogy összecsapnak a fejed felett a hullámok, mert csak erre a betöltetlen szükségre tudsz gondolni. Vagy az is lehet, hogy anyagi eszközöknek a hiányába vagy, és próbálsz dolgozni, plusz munkákat válasz, de úgy érzed, hogy mégsem tudod betölteni az anyagi szükségleteidet. Ez egy hiány az életedben, és várod, hogy jöjjön valami lehetőség, de nagyon nehéz várni. Vagy az is lehet, hogy az egészségeddel van valami probléma, hogy van egy betegséged, vagy van egy fogyatékosságod, és mindent megtettél, hogy orvosold, de mégsem szűnt meg. Szóval miért nehéz várnunk? Először is azért, mert kielégületlenséggel kell élnünk. A példabeszédek 13-12-ben azt mondja a Biblia, hogy az elhúzódó várakozás beteggé teszi a szívet, de életfája a beteljesült kívánság. Annyira jól leírja a Biblia ezt a helyzetet. Amikor valamire vársz, amikor nincs betöltve egy szükség az életedben, és ez a várakozás elhúzódik, és úgy érzed, hogy megbetegíti a szívedet. És amikor végre aztán megvalósul az, amire vártál, az olyan, mint az életnek a fája, azt írja a Biblia. Figyeljetek! Figyelnünk kell, mert a beteljesületlen vágyak vagy szükségletek nagyon könnyen válhatnak a sátán célpontjává, és a sátán eszközévé az életünkben. Gondoljatok csak Jézusra. Amikor a pusztában 40 napig volt, és böjtölt, és a sátán megkísértette, mivel próbálkozott nála? Egy betöltetlen szükséglettel. És azt mondta, hogy hát ha éhes vagy, akkor tessék, változtasd a köveket kenyérré. A kérdés, hogy milyen tanácsot ad nekünk a Biblia erre a helyzetre, amikor kielégületlenséggel kell élnünk, és mi a megoldás erre? Két dolgot hadd mondjak neked. Az első, hogy vedd számba azt, amit van, és adj hálát érte. Próbálj ne arra nézni, ami nincs, hanem próbálj arra nézni, ami van. Mert biztos vagyok benne, hogy a te életedben is vannak betöltött szükségletek, amiket Isten megadott neked, és amikért hálás lehetsz. Szóval próbálj meg ezekre fókuszálni. A Biblia azt mondja a Filippi levélben, hogy ne aggódjunk, hanem tárjuk fel Isten előtt háladással a kéréseinket. A másik megoldás erre a problémára, hogy amikor megérted, hogy a legfontosabb szükséged az nem valami földi dolog, nem valami szimplán pszichés dolog, hanem a legfontosabb szükséged Krisztus és a vele való közösség, akkor azt is meg fogod látni, hogy ez a szükséged nem betöltetlen. Mert hogyha már Krisztussal élsz, akkor bármikor jöhetsz hozzá, akkor imádhatod őt, akkor megoszthatsz vele mindent, akkor közösséget gyakorolhatsz vele, és ő a te belső szükségeidet betölti. Jézus azt mondta, amikor a sátán megkísértette őt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. És ezáltal azt mondta, hogy a legnagyobb szükséglet az én életemben az nem az, amit ez a világ adhat, hanem az, amit Isten ad nekem itt belül a szellememben. A 16. Zsoltár 2. versében azt írja a Biblia, hogy ezt mondom az Úrnak, én, Uram vagy te, feletted való jóm nincsen. Gondold végig ezt a Biblia verset. Azt mondja Dávid, hogy Istenem, ha rád nézek, ha arra gondolok, hogy milyen veled élni, akkor azt tudom mondani, hogy nincs nálad nagyobb jó az életemben. Te vagy a legnagyobb jó az életemben, és hiányozzon bármi is ezen a földön, de ha te megvagy nekem, akkor a legfontosabb megvan. Szóval, ha úgy érzed, hogy azért nehéz várnod, mert kielégületlenséggel kell élned, akkor vedd számba azt, amit van, adj hálát érte, és gondolj arra, hogy a legfontosabb szükséged Krisztus, akivel közösségbe lehetsz, és így ő betölt téged. Van egy másik oka is annak, amiért nehéz várnunk. A második oka annak, hogy nehéz várnunk, az az, hogy mert kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Igaz? Amikor már mindent megtettél valamiért, és még mindig nem történik meg, akkor egyszerűen azt kezded érezni, hogy kicsúszott a kezedből az ügy. Hogy nem tudod kontrollálni, nem tudod befolyásolni, nem tudod kezedben tartani a dolgokat, érted? Egyszerűen kiszabadult a gyeplő a kezedből, és mennek a lovak, és nem tudsz semmit se csinálni. Tehát kiszolgáltatottnak érezzük magunkat. Mi a megoldás erre? Az, hogy valamiről meg kell emlékeznünk. Mégpedig arról, hogy ha Jézus Krisztuséi vagyunk, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor soha nem vagyunk kiszolgáltatottak. Nézzétek meg, hogy mit mond a Biblia, szintén a 16. Zsoltárban, az 5. versben. Azt mondja, hogy Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Nézd meg az utolsó fél mondatot. Te tartod kezedben a sorsomat. Milyen nagyszerű tudni azt, hogy van egy mindenható Isten, aki teremtett bennünket, aki az egész világot a kezében tartja, és aki szeret, és akinek Jézus Krisztusban én már a gyermeke vagyok, és ő azt mondja nekem, hogy az én sorsomat a kezében tartja. Nem vagyok kiszolgáltatott. Tehát akkor, amikor várnod kell, és úgy érzed, hogy kiszolgáltatottá váltál az építtetőnek, vagy a hatóságoknak, vagy én nem tudom, az orvosoknak, akkor tudd meg azt, hogy náluk is nagyobb az Isten. És a te sorsod nem ezeknek az embereknek, és nem a körülményeknek a kezében van, hanem az Istennek a kezében. A harmadik dolog, ami miatt nehéz várnunk, az, hogy mert nem tudunk biztosat. Nem tudjuk biztosan, hogy mi fog történni. Hogy meddig fog tartani az a helyzet. Igaz? Mint itt a járvány karanténban. Meddig fog tartani? Nem tudjuk. Ki tudja? Az orvosok? Ők se. A miniszterelnök? Ők se. Senki se tudja. A WHO? Ők se tudják. Szóval akkor, amikor nem tudunk biztosat, emiatt nehéz várnunk. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen kifejlete lesz a dolognak, hogy megtörténik-e egyáltalán az, amire várunk, és hogyha meg is történik, mikor fog megtörténni? Ez a bizonytalanságnak a problémája. Dávid egy alkalommal úgy imádkozott a 13. Zsoltár 2. versében, hogy meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Ugye mennyire jellemző kérdés. Lehet, hogy te is feltetted már néhányszor, amikor a várakozás próbatételében voltál, hogy meddig tart ez, Uram? Meddig tart? Meddig fog ez tartani? És nézzétek meg, hogy a második mondat egy téves, helytelen konklúziót tartalmaz. Mert Dávid arra jutott, hogy bizonyára azért tart mindig még mindig ez a helyzet az életemben, mert az Úr elhagyott engem. Na ez a része nem igaz. Tudd meg, hogy Isten soha nem hagy el téged. Tudd meg, hogy Isten mindent tud. Azt is tudja, amit te nem tudsz. Te nem tudsz egy csomó mindent. Nem ismered a jövődet, de Isten tud mindent. Ő ismeri a jövődet. Nézzétek meg, hogy mit mondott Jézus a tanítványainak. Azt mondta Máté 6.34-ben, hogy ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Lehet, hogy gyakran jobb, ha mi nem is tudjuk, mit az a holnap. Hidd el, lehet, hogy jobb, hogy nem tudod, mit hoz a holnap. Nem azért, mert rosszat hoz, hanem azért, mert nem arra vagy teremtve, hogy te most mindenható, illetve mindentudó legyél. A korlátozottságunkra mi hajlamosak vagyunk átokként tekinteni, pedig az sokszor áldás. Szeretnék egy radikális dolgot mondani nektek, még nekem is meredek. Nem kell tudnod. Nem kell tudnod. Ha az Úré vagy, akkor nem kell tudnod, mit hoz a holnap. Elég, ha tudod, mi van ma. Ha nem vagy az Úré, akkor tudni akarod, hogy mit hoz a holnap. Miért? Mert nem vagy biztonságban, nem érzed magad biztonságban, de ha az Úré vagy, akkor tudd meg, hogy ő a te rejtekhelyed, és biztonságban vagy, és ő gondol a te holnapodra, és a te jövődre, akkor is, ha te nem gondolsz rá. Ezért nem kell tudnod, hogy mit hoz a holnap, elég, ha tudod, hogy mi van ma. Ezért mondta Jézus azt, hogy ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, hanem elég minden napnak a maga baja. Mi az, amit tehetünk? Azt mondta az előző versben Jézus, a Máté 6:33-ban, hogy inkább keressétek Isten országát, és az ő igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Menjünk tovább, és nézzük meg egy másik kérdést a várakozás próbatételével kapcsolatban, mégpedig azt, hogy mit érdemes tudni a várakozás próbatételében. Vannak fontos tudnivalók. Tudod, amikor nekiindulsz egy ismeretlen útnak, akkor jó, ha bizonyos dolgokkal tisztában vagy. Jó, ha a várakozás próbatételével kapcsolatban is figyelembe veszel egy néhány dolgot, és tudsz ezzel kapcsolatban. Ezek segíthetnek abban, hogy helyesen tudj viszonyulni a várakozás próbatételéhez. Itt is három dolgot szeretnék mondani. Három fontos tudnivalót. Az első, hogy a várakozás nem jelenti azt, hogy nem történik semmi. Emlékeztek a prédikációm címére? Meg is mutatom nektek, hogy biztosan tudjátok. Amikor várnod kell, és nem történik semmi. Nos, ezen a ponton be kell vallanom nektek valamit. Be kell vallanom nektek, hogy ennek a prédikációnak a címe hazugság. Lehet, hogy most megdöbbentél, de mégis ez a helyzet. Ez a cím egyszerűen nem igaz. Nézd csak meg. Amikor várnod kell, és nem történik semmi. Nos, ez az, ami nem igaz. Tudjátok, hogy lenne igaz? Figyeld a képet. Úgy, hogy amikor várnod kell, és úgy tűnik, nem történik semmi. Na, ez lenne igaz. Értitek a különbséget? Ha valaha azt mondtad, hogy úgy érzed, hogy egy hőn állított dologra várnod kell, de nem történik semmi, ez nem volt igaz. Mert hogy csak úgy tűnt, hogy nem történik semmi, miközben igenis történtek dolgok. Tudtad, hogy Isten soha nem áll le? Tudtad, hogy Isten soha nem passzív? Tudtad, hogy Isten soha nem megy szabadságra? Tudtad, hogy Istent nem lehet karanténba zárni? Nem lehet korlátozni az ő mozgásában? Mert ő mindenható. És azt mondja a Biblia, hogy Isten szüntelenül cselekszik. És hogyha te Jézus Krisztusban az Istené vagy, akkor soha nem szűnik meg tenni, érted? Folyamatosan közben jár, érted? Folyamatosan az ő kegyelmét adja, és egyengeti a te útjaidat, még akkor is, amikor neked nem úgy tűnik. Hadd kérdezzek valamit. Láttál már fát növekedés közben? Lehet, hogy azt mondod, hogy nem, nem láttam. Én viszont azt mondom neked, hogy de igen, láttál. Csak menj ki a szabadba, és nézz rá egy fiatal fára. Főleg most, amikor tavasz van. Nő az a fa. Növekszik. Csak az ő növekedése emberi szem számára érzékelhetetlen módon történik. Te nem tudod látni, mert nem érzékeled, mert ezeket a folyamokat, temptomokat nem tudod érzékelni. Nos, ugyanez a helyzet az Isten cselekvésével kapcsolatban is. Lehet, hogy úgy érzed, hogy Isten nem foglalkozik a te ügyeddel, de hidd el, foglalkozik vele. Isten mindig cselekszik, érted, csak te nem mindig érzékeled ezt. Mi történhet, miközben várnod kell? Tudod, hogy nagyon sok minden történhet, miközben várnod kell. Csak egy néhányat hadd említsek meg ezek közül. Talán azért kell várnod, mert Isten meg akar óvni valamitől. Ha most történne meg az életedben, nem lenne jó. Talán azért kell várnod, mert Isten fel akar készíteni valamire. Talán azért kell várnod, mert Isten meg akar változtatni valamiben. És tudod, hogy a várakozás próbatétele kiválóan alkalmas arra, hogy ez alatt a teher alatt formálódjunk. Talán azért kell várnod, mert egyszerűen csak időbe telik, hogy megtörténjen a dolog. Lehet, hogy azért kell várnod, mert vannak akadályok, amelyeket le kell küzdeni. Sőt, lehet, hogy azért kell várnod, mert Isten valami jobbat készített neked. Ezen is gondolkodj el. Lehet, hogy van valamire, amire annyira vársz, és ki vagy készülve, hogy még mindig nem történt meg, és Isten nem adja meg neked. Lehet, hogy Isten nem is akarja megadni, mert ő valami jobbat készített. Figyelj, ha Isten valamit nem ad meg neked, akkor csak is azért nem adja meg, mert ő valami jobbat készített. Soha nem azért nem ad meg valamit, mert meg akar fosztani, hanem csak azért, mert meg akar védeni, vagy valami jobbat akar neked adni. Szóval annyi minden történhet várakozás közben, amit Isten mind beépít a veled kapcsolatos tervébe. Lehet, hogy a te életedben is történt már olyan, hogy valamire sokáig kellett várnod, és amikor végre megkaptad, akkor rájöttél, hogy milyen jó, hogy ez nem hamarabb történt. Mert nem tudtad volna kezelni a helyzetet. Tudjátok, a Biblia az Új Szövetség beszél kiskorú örökösökről. Olyan érdekes ez a kifejezés, kiskorú örökös. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy örökös, jogilag már övé minden, csak még nem alkalmas arra, hogy ezt birtokba vegye. És azt mondja a Biblia, hogy a kiskorú örökösök azok gyámoknak és nevelőknek vannak alávetve, hogy elérjék azt az érettséget, amikor minden az övéké lehet. Gondold bele abba, hogy Isten mindent meg akar neked adni, semmit nem akar visszatartani tőled, amire neked igazán szükséged van, hanem ő ezt bölcsen teszi. A második dolog, amit érdemes tudnod a várakozással kapcsolatban, hogy a várakozásnak van haszna. Szerintem ez az eddigiekből is kiderült, a várakozásnak van haszna. A várakozás nem az ellenségünk, hanem az élet természetes velejárója, amit Isten az eszközévé tud tenni az életünkben. Tulajdonképpen ez a mondat a központi igazsága ennek a mai üzenetemnek, úgyhogy el is mondom még egyszer. A várakozás nem az ellenségünk, hanem az élet természetes velejárója, amit Isten az eszközévé tud tenni az életünkben. A várakozással töltött idő nem elvesztegetett idő. Az előbbiek alapján azt hiszem ez kijelenthető. A várakozás nagyon gyakran formál és felkészít minket. Téged is, és másokat is. Olyan, mint a várandóság ideje egy anya vagy egy szülő számára. Most is vannak a közösségünkben olyanok, akik várandósak. Milyen nagy öröm az, amikor egy nő megtudja, hogy anya lesz, sőt, tulajdonképpen már anya lett. Mert hogy ott él benne egy új ember. De a gyerek nem születik meg másnap, nem születik meg jövő héten. Várni kell rá. Néha arra gondol az anya, hogy de jó lenne, ha már látnám. De jó lenne, ha már megölelhetném. De máskor viszont felismeri azt, hogy milyen jó, hogy van az a 9-10 hónap. És nem történik meg azonnal. Miért? Azért, mert szüksége van az anyának, szüksége van az apának, szüksége van a családnak, szüksége van a szervezetének arra, hogy felkészüljön az anyává válására. A várandóság nehézségei is a felkészülést szolgálják. Figyelj csak! Van egy ötletem. Mi lenne, ha úgy gondolnál arra a dologra, amire éppen most vársz, és nehéz várnod, hogy várandós vagy vele. Hogy Isten azért nem adja még most a kezedbe, mert fel akar készíteni téged, el akarja készíteni azt a dolgot, és fel akarja készíteni a körülményeket arra, hogy az jól történjen. Mi lenne, ha nem az elégedetlenségre fókuszálnál, hanem a felkészülésre? Tehát a várakozással töltött idő nem elvesztegetett idő, és nem szabad, hogy az legyen. Láttál-e már idős nénit váróteremben kötögetni? Vagy láttál-e már diákot váróteremben tanulni? Ha láttál váróteremben idős nénit kötögetni, vagy diákot tanulni, akkor gondold végig, hogy amíg várnod kell, te is csinálhatsz valami hasznosat. Kérd el Istentől, hogy mi az, amit tenni tudsz. A harmadik dolog, ami fontos tudnivaló a várakozás próbatételével kapcsolatban, így hangzik, hogy a várakozás próbatételére adhatsz jó, és adhatsz rossz választ is, mint amúgy a legtöbb dologra. Vannak lehetséges jó, és vannak lehetséges rossz válaszok. Ez már az eddigiekből is kiderült, és hogyha azokat a bibliai történeteket végig gondoljuk, amelyekről utaltam, abból is látjuk, hogy a várakozás próbatételére lehet jó választ adni, és rossz választ adni. Ha jó válaszokat adunk, többek leszünk tőle. Ha rosszat, akkor kevesebbek. Ezért nem mindegy, hogy ki milyen választ választ. Mindenki választ, de nem mindegy, hogy milyen választ választ, értitek? Szóval Izrael népe a Sínai hegynél rossz választ adott. Miért? Mert nem bírták a várakozást, és ahelyett, hogy türelmesek lettek volna, és bíztak volna, megcsinálták az aranyborjút. Ábrahám az ígéret fiával kapcsolatban először rossz választ adott, mert keblére ölelte Hágárt. Aztán később jó választ adott, mert mégiscsak kitartott, és Sárától született meg az a fiú. Anna, amikor várnia kellett a hőn áhított gyermekre, jó választ adott. Miért? Azért, mert az Úr elé vitte a panaszát, és nem tett semmi rosszat. Saul király az ominózus csata előtt rossz választ adott. Miért? Mert a saját kezébe vette a dolgokat. Dániel jó választ adott, amikor várt az imájának a válaszára, mert kitartó volt, és nem adta föl. A tékozló fiú apja a legcsodálatosabb jó választ adta a várakozásra, várt a fiára évekig, várt, várt, nem haragudott meg, nem utasította el, nem zárta be a kaput, hanem várt. Te is tudsz adni a várakozás megpróbáltatására vagy próbatételére az életedben jó válaszokat és rossz válaszokat. Annyira szeretném, hogyha tudnánk jó válaszokat adni az életünkben a várakozás megpróbáltatására. Szóval, mit tegyél, ha várnod kell? Ez az utolsó kérdésem, és erre is szeretnék három egyszerű válaszban segítséget adni. Mivel a várakozás próbatétel az életünk rendszeresen felbukkanó kihívása, ezért fontos, hogy legyen tudatos stratégiánk rá. Ne csak kapkodjunk a levegő után, és rögtönözzünk, amikor bekövetkezik, hanem felkészülted, és tudatosan próbáljuk meg kezelni a helyzetet. Szerintem jó az, hogyha a várakozás próbatételével kapcsolatosan van valamilyen fix haditervünk. Hogy amikor ez bekövetkezik, vagy ahogyan benne vagyunk ebbe, akkor mit fogunk csinálni? Most szeretnék felolvasni nektek két bibliai igét, amelyek kifejezetten a várakozás idejére nézve adnak bátorítást és útmutatást nekünk, és azután ezek alapján néhány egyszerű gyakorlati tanácsot adok a várakozás próbatételének az esetére. Lehet, hogy az előbb rossz számot mondtam, mert nem három, hanem hat tanácsot fogok adni nektek. Hármat arra, hogy mit ne tegyél, és hármat arra, hogy mit tegyél, amikor várnod kell. Szóval nézzük a két igét. Zsoltárok 37, 3-tól 6-ig. Bízál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Ugye mennyire sokat mondó ige? Olvasgassátok esetleg még otthon is. A másik ige a Jeremiás síralmai könyvében található a 3. fejezetben a 22. versig így szól. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzáfolyamodókhoz. Jó csendben várni, vagy egy másik fordítás szerint megadással lenni az Úr szabadításáig, vagy csendben várni az Úr szabadítására. Annyira bátorító, annyira igaza igék ezek. Isten a szívünkhöz akarja szólni őket, hogy legyen erőnk és legyen útmutatásunk azokban a helyzetekben, amikor várnunk kell, és nem könnyű várni. Szóval nézzük akkor azt a hat gyakorlati tanácsot. Az első, ne válasz emberi vagy fél megoldásokat, akkor, amikor várnod kell. Azt mondja, azt olvastuk a Jeremiás síralmaiban, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására. Az Úr szabadítására. Tudjátok, amikor várnunk kell valamire, akkor van, hogy mi akarjuk megszabadítani magunkat. És nem várjuk meg az Úr szabadítását. Amikor mi akarjuk megszabadítani minden áron magunkat, mert nem bírjuk elviselni a várakozásnak a nehézségét, akkor gyakran megtörténik, hogy emberi megoldásokat választunk, vagy fél megoldásokat választunk. Pont ezt tette Ábrahám. Nem bírta a várakozás terhét, és ezért választott egy jónak tűnő, ám de mégis emberi megoldást, amikor Hágártól nemzett egy fiút. Ne válasz olyan megoldást fontos ügyekben, ami nem az igazi. Csak azért, hogy valami legyen. Erre nagyon sok példát lehetne mondani, de most nem fogok mondani. Ne válasz olyan megoldást, amiről nem érzed igazán, hogy Istentől van. Várd meg, amíg elérkezik az Úrtól jövő szabadulás. Ne lépj addig egy ügyben, amíg nincs benne hited és békességed. Tehát az első tanácsom, hogy mit ne tegyél, ha várnod kell, hogy ne válasz emberi fél megoldásokat, mert az rossz válasz. A második tanácsom, hogy ne add fel a bibliai értékrendedet, mert az egy rossz válasz. Tudjátok, amikor várnunk kell, akkor a sátán leginkább az Isten igazságától, beszédétől és az Istenbe vetett bizalomtól akar bennünket elszakítani. Tehát akkor, amikor várnod kell, akkor ne add fel a bibliai értékrendet. Azt olvastuk a 37. Zsoltárban, hogy bízzál az Úrban és tégy jót. Akkor az országban lakhatsz és biztonságban élhetsz. Tehát, ha nehezek is a körülményeid, ha várnod is kell, akkor is jót tegyél. Az, hogy várnod kell valamire, hogy hiánnyal kell érned, hogy nem történik meg valami, az ne jogosítson fel téged arra, hogy eltérj Isten igazságától. Légy kitartó a jó cselekvésében. Izrael elbukott. Amikor várniuk kellett, nem jött vissza Mózes. Mit csináltak? Elhagyták az Isten igazságát, és elkezdtek bálványt imádni. Ez egyébként ma is lehetséges rossz válasz. Annak ellenére, hogy Krisztusé vagy. Hadd mondjak egy néhány példát. Amikor azt mondod magadban, hogy ha az Isten nem adta meg, akkor majd a világ megadja. Annyi mindenre mondhatja egy keresztény azt, hogy én vártam, én imádkoztam, én megtettem mindent, de az Isten nem adta meg nekem. Na, ha az Isten nem adta meg, akkor majd a világ megadja. Ha tisztességes munkával nem megy az anyagi előrejutás, akkor majd lopok. Ha nem hallgat a szép szóra a vitás felem, na, akkor majd befenyítem. Ha még mindig nem adott Isten házastársat, akkor könnyítek magamon egy kis alkalmi szexel. Ha nem találok hívőtársat, akkor majd találok hitetlent. Annyi olyan gyakorlati helyzet van, amikor ezt a rossz választ adhatjuk a várakozás próbatételére. Tehát ne add fel a bibliai értékrendet. Bármi is történjen, tarts ki amellett, amit Isten megmutatott neked, és amiről felismerted, hogy helyes és igaz. A harmadik tanácsom, hogy ne dobd el a bizalmadat. Ne dobd el az Istenbe vetett bizalmadat, mert ez rossz válasz. A sátán pont ezt akarja. Hogy amikor érzed, hogy még mindig nincs meg, akkor ne bízz többé Istenben. Ne engedd, hogy becsapjon téged. Ne dobd el a bizalmadat. Azt olvastuk itt a Bibliában, 37. Zsoltárban, hogy bízzál az Úrban. Bízzál benne, mert ő munkálkodik. Ő nem hagyja abba a munkálkodást, érted? Akkor se, hogyha te nem látod. Aztán a Jeremiás írásaiban azt olvastuk, hogy az Úr az én osztályrészem, mondom magamban. Ezért benne bízom, bármi is történjen. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz. Kiben reménykedek? Az Úrban. És tudom, hogy ő jó hozzám, mert én hozzá folyamodok. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében azt írja a Biblia 35. versben, hogy ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Ne veszítsd el a bizalmadat. Mert ha megtartod a bizalmadat, akkor annak nagy jutalma lesz. Szóval ezt a három dolgot ne tedd, ha várnod kell. Ne válasz emberi félmegoldásokat, ne add fel a bibliai értékrendedet, és ne dobd el a bizalmadat. Akkor mit tegyél? Szintén három dolgot fogok mondani. Az első, hogy nézz arra, amit van, és adj hálát érte. Erről már beszéltem korábban. Azt írja Jeremiás, hogy szeret az Úr, azért nincs még végünk. Tehát annyira érdekes, valószínűleg úgy érezte, hogy jaj, mindjárt végem van. De aztán rájött, hogy még sincs végem. És amikor végig gondolt, hogy miért nincs végem, akkor arra jött rá, hogy azért, mert szeret az Úr. Mert nem fogyott el az ő irgalma. Mert minden reggel megújul, és nagy az ő hűsége. Figyelj, bármilyen helyzetbe is kerüljél, bármire is kelljen várnod, ami még nem adatott meg neked, megadatott már az, hogy Krisztusé vagy. Hogy ő megtart téged, hogy ő üdvösséget adott neked. Ezért nézz arra, amit van, és adj hálát érte. Erről ír a Filippi levél, amikor azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel a ti kéréseiteket Isten előtt. Adjatok hálát azért, ami van, és úgy kérjétek azt, ami nincs. A következő tanácsom, hogy fókuszálj a legfontosabbra, az Úrral való közösségre. Fókuszálj a legfontosabbra, az Úrral való közösségre. A 37. Zsoltár azt írta, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Figyelj csak, gyönyörködj az Úrban. Tudod, mikor tudsz az Úrban gyönyörködni? Akkor, amikor ő rá gondolsz, amikor ő ránézel, amikor a vele való kapcsolatodon gondolkodsz, és amikor őt imádod. Amikor nem a hiányaiddal foglalkozol, nem azzal, hogy mi az, ami még nincs, hanem csak vele vagy, és gyönyörködsz benne. Azt mondja a Biblia, hogy ha az Úrra való közösségre fogsz fókuszálni, és azt tartod a legfontosabbnak az életedben, akkor Isten gondoskodni fog minden egyébről számodra. Tehát fókuszálj a legfontosabbra, az Úrra való közösségedre. És a 6. tanácsom, hogy mondd ki, hogy legyen meg Isten akarata. Tudjátok, mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az Úrra hagyod a te utadat. Ahogy mondta a Biblia, hogy hagyd az Úrra az utadat. Vagy ahogy mondja Jeremiás, hogy jó csendben várni az Úr szabadítására, megadással lenni. Ez azt jelenti, hogy nem ragaszkodok mindenképpen valamihez. És nem mondom azt, hogy Uram, ha te ezt nem adod meg nekem, akkor aztán vége mindennek. Hanem tedd le Isten kezébe. Hagyd az Úrra az utadat. Mert kiengedni a kezedből azokat a dolgokat, amelyeket annyira szeretnél, de még nincs meg. és bíz abba, hogy Isten majd megadja neked, vagy Isten majd azt fogja megadni neked, amire valóban szükséged van. Ha ő elvesz, vagy nem ad meg valamit, az úgy jó. Ha pedig ő ad valamit, akkor pedig úgy jó. Tehát mondd ki, ahogy Jézus is kimondta Getsemáné kertben, hogy ezt szeretném, Atyám, de legyen meg a te akaratod. Szóval, befejezésül, közben kérném, hogy a zenészek jöjjenek föl mögém. A központi igazsága a mai üzenetemnek úgy hangzik, hogy a várakozás nem az ellenségünk, hanem az élet természetes velejárója, ami Isten eszközévé tud válni az életünkben. A 42. Zsoltár 5. versével szeretném befejezni, amikor azt írja a Biblia, hogy azt mondja Dávid, hogy miért csüggetsz el lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Ha úgy érzed néha magad, mint ez a kiskutya, hogy ki vagy készülve már a meddő várakozástól, akkor ne feledjed el, hogy bízzál Istenben, ne csüggedj el, ne add át a lelkedet ezeknek a tépázó érzéseknek, hanem bízzál Istenben. Bízni Istenben, itt az eredetiben azt jelenti, hogy várni, várakozni Istennel. A fő üzenetem pedig az, hogy ha várnod is kell, bízzál az Úrban. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy te megtartasz bennünket az egész életünkön keresztül. És köszönjük neked, hogy minden jót elkészítettél számunkra. Köszönjük, hogy nem kell aggódnunk a sorsunk felől. Nem kell aggódnunk a szükségleteink felől, mert te mindenről gondot viselsz a te szerető bölcsességed szerint. Köszönjük neked, hogy ismered a szükségeinket, és kész vagy azokat betölteni. Köszönjük, hogy te sokkal jobban, te igazán átlátod a mi egész életutunkat, és pontosan tudod azt, hogy mire van szükségünk, és hogy merre vezetsz bennünket. Köszönjük neked, hogy egy olyan teljességet készítettél el számunkra, amihez nincsen fogható. Köszönjük, hogy ez a tökéletes teljesség, ez nem ebben a földi életben, hanem az örökkévalóban fog elkövetkezni. Köszönjük, hogy addig is megtartasz bennünket. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk itt ezen a földi vándorutunkon is. Köszönjük, hogy ismered a testi, ismered a lelki, ismered a szellemi szükségleteinket, és kész vagy azokat betölteni. Urunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor elbuktunk a várakozás próbatételében. Bocsáss meg, amikor rossz válaszokat adtunk a betöltetlen szükségeinkre, a bizonytalanságunkra. Urunk, kérünk, segíts, hogy tudjunk mindig benned bízni. Istenem, te tudod, hogy a kedves nézők közül, akik most velünk vannak bárhol az ő otthonukban, ki mire vár. Te tudod, hogy kinek milyen betöltetlen szükségek vannak az életében, milyen hiányok. Te tudod, hogy ki miért imádkozik már évek, vagy akár évtizedek óta. Te tudod, hogy ki mind gyötrődik újra és újra, mert nincs meg neki. Uram, arra kérlek téged, hogy most te tanácsold őt az ő szívében. Adj neki világosságot, adj neki erőt, emeld fölé minden kétségnek, és vezesd őt a te utadon. Amen. Kedves hallgatóm, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, Várlak a következő üzenettel is.